Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában három beszélgetés ismétlését hallják. Három könyvről. Mindhárom 2024-ben jelent meg, de 2025-ben is jó olvasmánynak ígérkezik. Tavasszal jött ki a nyomdából a Sorsformálók című kötet, amely 12 roma férfi életútját, küzdelmeit és sikereit mutatja be. A szereplők nem felejtették el a gyökereiket, példamutatásukkal pedig a fiatalokat szeretnék ösztönözni. Antal István szerkesztővel, a kötetet kiadó Kincs elnöki tanácsadójával beszélgettünk.
A Sorsformálók című sikeres roma férfiakról szóló könyvnek az előzménye a roma nők egymás közt sikeres roma nőkről szóló interjúkötet volt. Szeretik volna megmutatni azokat a sikeres roma nőket, akiket kevésbé ismer a magyar közélet, vagy a roma lányok, roma nők, és ők tudnak egy motivációt, egyfajta példaképet jelenteni a többségi társadalomnak és a roma közösségeknek is. A roma férfiak könyve is hasonló célra készült, ugyanúgy a roma fiúk is példaképekre vágynak, ugyanúgy hátrányban élnek több helyen, és szeretnénk mutatni egy olyan példaképeket, akikre ha ránéznek, ha végigolvassák az életútjukat, akkor talán motivációt és egyfajta üzenetet ad számukra, hogy sikerülhet sikereket elérni.
Ki mindenki szerepel a kötetben?
12 roma férfi, 12 sikeres roma férfi szerepel a kötetben, akik közül többen művészek, a művészet különböző ágaiból jöttek és alkotnak, a tudomány képviselői, a közigazgatásból választottunk többeket, a médiából, de görögkatolikus papunk is van a könyvben, akik egy igazán izgalmas beszélgetést tudtam összehozni. Igazán izgalmas beszélgetés után pedig nagyon őszintén tudjuk az ő történetüket az olvasók elé tárni.
Vannak-e párhuzamok ezekben az életutakban?
A roma férfiak többsége hátrányos helyzetű családból származik. Van egy-kettő, aki már akár második generációs értelmiségi, vagy úgymond átlagos családból származik. Ez is egy fontos üzenete a könyvnek, hogy nem feltétlenül igaz az a sztereotípia, hogy minden roma szegény, de többségében azért még sajnos most is többen a szegénységben élnek, és számukra szeretnénk előállni ezzel a könyvvel, és üzenni, hogy sikerülhet kitörni, sikerülhet számukra is sikeressé válni. Ebből adódóan, hogy hátrányos helyzetűek és hasonló társadalmi közegből származnak, vannak hasonló sztorik. Találunk közös vonásokat, de mindegyik férfinek a sikere, az egy egyedi történet, olyan egyedi szál, ami a saját kitartásának, küzdelmének köszönhetően sikerrel járt, és most sikeres életpálya van mögöttük.
Mi mindenről számolnak be, hogy a kitartáson kívül mi kellett még ahhoz, hogy hátra tudják hagyni azt a nehéz sorsot, amibe beleszülettek?
A kitartás mellett az interjú anyaimnak mindenképpen a családi támogatás volt az elsődleges. Majdnem minden, sőt minden interjú alany említette azt, hogy a család, ha nem is tudta anyagilag támogatni, de lelkileg, eszmeileg ott volt mellettük, és a saját céljaikba tudta őket támogatni. És mindenképp az eltökéltség, a céltudatosság volt egy olyan tulajdonság, amelyre szükségük volt ahhoz, hogy elérjék azt, amit most fel tudnak tenni az asztalra. Senki nem szeretné féltenni azt, hogy honnan származik. A romanságuk az egy természetes dolog. Az, hogy ők milyen társadalmi közegből származnak, a számukra egy alapvetés. Az, hogy ebből a társadalmi közegből sikerült akár doktori címet szerezni, vagy neves politikussá válni, vagy közgazdasági szakemberré, vagy akár olyan popzenész, opera énekessé, vagy autentikus cigány zenét játszani a világ színpadjain. A számukra alapvető, hogy az cigány emberként teszik meg, és emellett sok minden más viszont tanultak, hogy sikeresek tudjanak lenni. Azokat a kihívásokat, amit az élet eléjük gördített, azokat jól tudták kezelni, ezeket megugrották, néha-néha persze voltak olyanok, amikor térdre rogytak, de ebből felkelve erősebben tudtak tovább menni. De a cigányságok mindig is egy fontos alapköve maradt a személyiségüknek, és egy fontos drive is bennük, hiszen ők cigány emberekként vannak itt Magyarországon a sikeres férfiak között.
Olyanokkal találkoztak-e életük során, hogy a sikereik, tudásuk, pozícióik, szakmaiságuk ellenére is rosszul ítélték meg őket.
Az interjú alanyaim többsége gyerekkorából hoz olyan példákat, hogy a származásuk miatt előtetben részesültek, vagy hátrányt szenvedtek, de az életük során, ahogy az iskolai mobilitásuk elindul, a szakmai pályájuk fejlődik, ezek egyre kevésbé jelennek meg, vagy megtanulták kezelni. Ez egy jó kérdés, hogy most nem veszik észre, és vannak ilyen előtéletek, és igazából már tudják jól kezelni, vagy már egyre kevésbé jelennek ezek meg. Én azt gondolom, hogy előfordulhatnak ilyenek, hogy egy-egy sikeres roma férfi is még előítélettel találkozik. Tudok ilyen példát is mondani. Az egyik interjú alany még most felnőtt korában is, amikor albérletet kerestek, jó pár évvel ezelőtt volt, diplomás volt már, sikeres a szakmájába, viszont hát arra szügyei alapján látszott, hogy roma származású, és nehezebben talált albérletet, de ugyanúgy a lakásvásárlásnál is említette, hogy volt problémája. Tehát ezek előfordulnak, de nem tud akkora szintű csapást mérni rájuk, vagy lelkisérülés, hogy ez befolyásolja a további életüket. Ezekkel együtt tudnak élni, és folytatják úgy, hogy a munkájukat, mert nem tudták ezt kezelni már.
Hogyan tudnak segíteni ezek az emberek azoknak a roma gyerekeknek, roma fiataloknak, akik hasonlóan szép életutat szeretnének majd bejárni?
Maga a könyv célja is az, hogy ezek a sikeres férfiak és az ő példájuk, az ő élettörténetük egyfajta motiváció legyen ezeknek a roma fiataloknak. Ha ezeket az interjúkat elolvassák, akkor kapnak szerintem ehhez muníciót, de már azzal is, hogyha találkoznak ezekkel a roma férfiakkal, nagyon sokan közülük járnak közéjük. A kultúra művelői nagyon sokszor gyerekek közé mennek, és ott próbálnak roma kultúrával, művészet más eszközeivel közel kerülni hozzájuk, kommunikálni hozzájuk, játszani velük, és ezáltal átadni a roma kultúrát is, másrészt pedig azt az életutat bemutatni nekik, hogy a tanulással, a kitartással, a szorgalommal lehet egyről a kettőre jutni.
Antal Istvánt, a kötet szerkesztőjét, a Kopp Mária Intézet a népesedésért és a családokért elnöki tanácsadóját hallották. Nyáron jelent meg a Gyermekek játéka és ami mögötte van címmel az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyve, amely a játékhelyzetek leírásával szeretné érthetőbbé tenni a kisgyermekek belső világát és segíteni abban, hogy a felnőtt felkészültebb partnerré váljon a játékban. Bödi Zsófia egyetemi adjunktust hallják.
Azért azt hiszem, azt a címet próbáltuk neki adni, amivel egy kicsit úgy fel tudjuk kelteni az emberek figyelmét, hogy nem egy ilyen tankönyv készült, ami kizárólag a pedagógus képzésben lehet hasznos egy ilyen A-tól Z-ig, tanítsuk meg, mondjuk meg, hogy hogy van, hanem egy picit próbáljuk azt inspirálni, hogy elgondolkodtató is legyen. Mert hogy úgy próbáltuk felépíteni ezt a könyvet, és azt hiszem sikerült is, hogy van benne elméleti háttér, nagyon sok gyakorlati példa van abszolút valós életből vett példák végig elemezve, de úgy van felépítve, hogy egyfajta ilyen kézikönyv is, és mindegyik példa végén vannak tanulási pontok is, tovább gondolása sarkalló, mi történt volna, ha hogyan reagálnánk, ha ez nem így történt volna, hanem mondjuk a gyermek egy másik nézőpontot hoz be, vagy másik viselkedés mintát mutat, amiket nem is válaszolunk meg, hanem pontosan ezt próbáljuk így megmutatni, hogy annyi minden lehet a gyerekek játéka mögött, meg a mögött, hogy végül is mondjuk felnőttként hogyan reagálunk egy-egy helyzetben. Úgy építettük fel direkt a nyelvezetét is, a megmagyarázó lábjegyzeteket, a példák leírását, hogy érdeklődő szülők is tudjanak ismerkedni a mögöttessel, tehát az elméleti tartalommal, de azt gondolom, hogy a példák maguk is olyanok, amik közül elemeiben, vagy akár néhány egészében is előfordulhat. Otthon például, vagy mondjuk egy szülő tudatosabbá tehet, hogy adott játékot megfigyelve a gyermekénél éppen mi történik, vagy ő mit tehet.
Ugye a játék és a gyermekkor, ez egyértelműen egy egyenlőségjel, de miért van különösen meghatározó szerepe a játéknak egy gyerek életében?
Hát, hogy a gyerekeknél minden a játékban kezdődik és végződik, úgyhogy igazából a gyerekek a játékon keresztül fedezik fel a világot, és tapasztalnak meg mindent a fizikai környezetről is, de a társas környezetről is. És ugye, ahogy haladunk egyre jobban a fejlődésben, egyre komplexebb lesz a játékuk, egyre több eszközt vonnak be, aztán ugye kinyílik a világ, és már nem csak a felnőtt lesz a játszótárs, hanem a gyerekek is, az egykorúak, vagy akár a fiatalabb, idősebb gyerekek is, és ugye nem csak ennek van értéke, hanem az egyedül, tehát a magányosan játszott játéknak is van értéke. Közben iszonyatosan sokat tanulnak a gyerekek arról, hogy hogyan működik a világ. És hát azt gondolom, hogy ugye még a fizikai környezetet úgy viszonylag idézőjelben könnyű megtapasztalni, mert ugye ugyanúgy működik mindig a gravitáció is, mindig működik, de a társas környezet az nem ilyen, mert egy nagyon sok mindentől változik az, hogy éppen a társ, akivel vagyunk, hogyan reagál, ezt mi is tudjuk, hogy a hangulatunktól, a helyzettől, hogy mit mondtak nekünk, és a gyerekeknek például a közös játék egy hatalmas ilyen felületet kínál arra, hogy visszajelzéseket kapjanak a saját viselkedésükre, kipróbáljanak dolgokat, de hát ugye arra is igazából, hogy feldolgozzák a velük történt dolgokat, feszültséget vezessenek le egy elfogadható formában, egyáltalán mondjuk megéljenek, újraéljenek szituációkat, és hát természetesen fejlesztő hatása is van, holott ugye a gyermek nem úgy ül le, hogy ő most jól elhatározta, hogy fejleszteni szeretné saját magát, de hát tudjuk, hogy a játékon keresztül fejlődnek, és igazából azon keresztül fejlesztjük mi is őket.
Mennyire kell megijednie annak a szülőnek, aki azt látja, hogy a gyermekének így nehezebben megy a játék, nehezebben kapcsolódik be, vagy esetleg bekapcsolódik, de mondjuk a kudarcokat nem viseli?
Hát azt gondolom, hogy megijedni nem érdemes, vagy szóval, hogy inkább én azt szoktam tanácsolni, hogy szakembert keresni érdemes, hogyha úgy érezzük, bátran támaszkodjon, ha már intézménybe jár a gyerek pedagógus véleményére, vagy keresem pszichológust, amitől óvni szoktam a szülőket, hogy ez a játszótéri licit, hogy az én gyerekem már ezt csinálja, az én gyerekem úgy csinálja, hogy egy picit néha sajnos így tévútra mennek a szülők, hogy túl sok mindent például akár összeolvasnak csupa jó szándékból, és utána már elvesznek a sok fél, vagy egyáltalán nem tudományos információk között. Azért a gyerekeknek a játékban mutatott viselkedés az nagyon sok mindentől függ, például a temperamentumuktól is. És én azt gondolom, hogy például amiért mi írtuk ezt a könyvet is, meg amiért fontos tájékozódni az az, hogy adott életkorban, vagy fejlettségi szintnél inkább úgy mondanám, milyen játékot várhatunk el, és mi az, aminek meg kell jelennie például, és mi az, amilyen ilyen piros zászló, hogyha ezt nem látjuk, az baj. Akkor keressünk szakembert, nézzünk meg, ugye akár egy csecsemőnél, mert ugye nem csak az óvodásokról beszélünk, ha egy csecsemőnél azt látom, hogy a mozgása nem úgy alakul, hiszen az ő játéka még azért a mozgáson, az érzékelésen, érzékszerveken, észlelésen alapul. Ha azt látom, hogy nem érdeklődik, hogyha azt látom a csecsemőnél, a totyogónál, hogy például nem látom rajta azt a nagyon erős nyitottságot a társas helyzetekre, hogy felveszi a szemkontaktust, hogy olvassuk egymás tekintetét, hogy mi most közös figyelmi fókuszban játszani fogunk. Ezek lehetnek mind figyelmeztető jelek. Az óvodában is szoktunk látni egyébként olyat például, hogy a gyerek nem tud elmélyülni egyáltalán semmilyen tevékenységben, azonnal váltogat, pillanatokat tölt egy játékszerrel, leteszi, eldobja akár, megy tovább, nem tud kapcsolódni a társaihoz a játékban, félreért dolgokat konstansan, és emiatt nem tud. Ugye ez sem mindegy, hogy valaki szeret magányosan tevékenykedni, de nem izolált, vagy teljesen izolálódik a társaitól. Van olyan, akinek azt látjuk, hogy csak a felnőtt. Tehát már nagyocska, már várnánk, hogy mondjuk 5 évesen, 6 évesen a társaival játszon, ő mégiscsak a felnőtt irányításával tud játszani. Tehát ilyen szempontból vannak figyelemfelhívó jelek. Én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy beszéljek meg a szülők olyan emberrel, akinek ez a területe, és akkor ijedjenek meg, de akkor se ijedjenek meg, hanem keressék meg a megfelelő fejlesztést.
Bödi Zsófia egyetemi adjunktust az ELTE tanító és óvóképző kar neveléstudományi tanszékének oktatóját hallották.
Családi hét.
Ősszel került a könyvesboltokba Ság Beáta Mozaik című könyve, amely a patchwork családok adta kihívásokat, nehézségeket veszi számba, és konkrét történetekkel illusztrálva megoldási alternatívákat is kínál az olvasóknak.
Manapság rengeteg a mozaik család. Nem szeretném így kiélezni, hogy nehezebb, nem biztos, hogy nehezebb, de másabb, és hogy más szempontok érvényesülnek, más szempontokat kell szem előtt tartani, és hogy általában ezt nem szokták tudni, vagy ha tudják is, nem veszik figyelembe az érintettek, hogy ezek a más szempontok előbb vagy utóbb változó sorrendben, változó intenzitással, de minden mozaik család életében felbukkannak. És a könyvemben is úgy írtam, hogy ez úgy működik, mintha ilyen rejtett aknákon kellene sétálgatnunk, nem tudjuk, hogy mikor lépünk rá, amikor rálépünk, akkor viszont elemi erővel robban, és elsodorhat mindent és mindenkit, akár a családot is, tehát hogy ezekkel a speciális helyzetekkel érdemes tisztában lenni. Tulajdonképpen a mozaik könyvem erre a 6 úgynevezett rejtett aknára épül, és ezeket tárgyalom.
Ugye van ez a klasszikus, hogy a te gyereked és az én gyerekem veri a mi gyerekünket, ez is egy ilyen akna a 6 közül?
Így van, így van. Ez abszolút egy klasszikus példa, egy klasszikus mondás, és most már egy ilyen szállóige is, de hogy amit nem szoktak tudni, hogy például az ismerkedés maga, az ismerkedés fázisa is már egy ilyen akna, hogy mikor mondjuk, kinek mondjuk először, hol, hogyan, milyen körülmények között, milyen mondatokkal, milyen eseményekkel vezessük be a gyerekeink vagy a rokonaink körébe egy új partnerünket. Aztán, hogyha már bevezettük az új partnerünket a gyerekeink, vagy a családtagjaink, vagy a barátaink körébe, akkor következik a másik klasszikus probléma, hogy az exeink családtagok-e, ha igen, mennyire, mikor, milyen körülmények között, kis alkalmakkor, nagy családi eseményekkor őket meg kell hívni, számításba kell venni, egyáltalán a mindennapi mókuskerékben hogyan kell kommunikálni velük. Aztán, hogyha megküzdöttünk az ismerkedéssel, az exeket valahogy bevezettük, vagy kihagytuk a családunkból, akkor jön az, hogy bennfentesek és kívülállók hogyan küzdjenek meg a különböző információkkal, miről szabad beszélni, miről nem szabad beszélni, ki mit visel el. Itt ugye nem csak a mozaik párról van szó, hanem az ő szüleikről, akik nagyszülők vagy mozaik szülők lesznek, más rokonokról, legközelebbi barátokról, legközelebbi fontos bármilyen referencia szeméről, hogy kinek milyen korábbi történetét szabad mondani, főleg mondjuk egy láthatás alatt, amikor megjönnek a gyerekek, mondjuk egy mozaik szülőnek, vegyünk például egy mozaik anyukát, lehet, hogy fájó hallgatni, hogy a gyerekek korábbi történetekről beszélgetnek az édesszülőkkel kapcsolatosan. Ezek nagyon-nagyon frusztráló, kínos helyzetek lehetnek azért, mert aki nem volt része ezeknek a történeteknek, az nagyon hamar úgy érzi, hogy ő a partoldalról kell, hogy nézzen, és szurkoljon, és sodródjon tehetetlenül. Pedig ezeknek a történeteknek a megengedése, vagy akár melegen tartása nagyon fontos tud lenni, például, hogyha gyászolnak. Gyászolnak a gyerekek, mert mondjuk úgy állt föl egy új mozaik formáció, hogy valamelyik szülő meghalt. De, hogy menjünk tovább ezekkel a rejtett aknákkal, mondjuk a nevelés közös hangjának a kialakítása, hogy hogyan, milyen rend szerint történjen a láthatások gyakorlati megszervezése, és a nevelés kérdéseinek az egyeztetése, a közös nevezőknek a kialakítása, hogy egyáltalán co-parenting, paralel parenting történik, milyen gyakorisággal, ez egy nagyon kínos dolog tud lenni, főleg akkor, hogyha a nevelés kérdéseit a szülők, az elvált szülők, vagy akár a mozaik szülők mondjuk bónuszpontok nyerésére próbálják kihasználni, és nyerességet szeretnének szerezni saját maguknak azáltal, hogy valamit megengednek, megszerveznek, lehetővé tesznek, vagy pont ellenkezőleg valamit tiltanak, amivel esetleg a távol lévő szülőt vagy mozaik szülőt hozzák hátrányos helyzetbe. És aztán következik például a lojalitás kérdése, a bűntudat kezelése az elvált szülők részéről, és a parentifikáció kérdése, vagyis a szülősítés kérdése. Pont ebben a fejezetben egyébként fantasztikus, csodálatos történeteim vannak, az egyik kedvencem is ehhez a fejezethez fűződik, mert hogy lehet jól csinálni, de hogy teljesen igaz, hogy nehéz. Nehéz, de nem lehetetlen jót csinálni, és hogy ez is célom, hogy azt mutassam, hogy valóban nehéz, ezt kár letagadni, de hogy reményt tudjunk mutatni, jó eseteket tudjunk mutatni, optimizmusra tudjunk egy alapot biztosítani, és hát azt remélem, hogy ezek a történetek, amikről írok, ezek kellemesek, kedvesek is, annak ellenére, hogy nehezek, és hogy tényleg lehet belőlük építkezni, lehet belőlük meríteni.
Ez a könyv ez segít abban, hogy tudatosabb partner legyen az illető egy mozaik családban, egy mozaik család tagjaként.
Azt remélem, hogy ez a könyv ez ebben egyrészt segítséget ad, támpontokat, talán tudást is reményeim szerint, ugyanakkor kellemes, élvezetes és hogy sztorizós oldala is van.
Egyébként mit tapasztal, hogy az emberek, amikor bekerülnek egy ilyen mozaik családba, a megszokott sablonjaikhoz nyúlnak, és nem gondolják végig, hogy ez egy olyan szituáció, ami egészen más hozzáállást igényel? Mert ugye hát a megszokott sablonok valószínűleg ebben a helyzetben nem működnek, amiben viszont ott van a kudarc lehetősége.
Pontosan így van. Az emberek azt hiszik, ami logikus egyébként, hogy hát végül is a mozaik család is arról szól, hogy felnőttek együtt élnek egy felnőtt párkapcsolatban, és gyerekeket nevelnek, vagy az egyikét, vagy a másikét, vagy mindkettőjük gyerekeit, aztán közös gyerekeik is lesznek. De hogy mégsem így van, mert hogy egy mozaik család úgy alakul ki, hogy már valami előéletük van a felnőtteknek is, meg a gyerekeknek is, nem a nulla pontról indulnak. Egy mozaik szülő például nem volt annak részese, hogy az ő mozaik gyereke hogyan volt mondjuk bölcsödés, hogyan lett óvodás, hogyan volt királykisasszony vagy Superman egy farsangon. Ugye a dolgok közepébe kell esniük, úgy, hogy közben mondjuk a gyerekek éppen gyászolják azt, hogy a szüleik, akiket Istennek, Istennőnek tekintettek, elváltak, szétmentek, az ő életük, már mint a gyerekek élete éppen teljesen megrogyott, kihúzták alóluk a talajt, őnekik el kell gyászolniuk azt a reményüket is, hogy az elvált, eltávozott szülő valaha vissza fog költözni. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz egy mozaik formációt indítani, nagyon-nagyon sok türelem kell hozzá, jó értelemben vett elszántság, kitartás. Én azt gondolom, hogy nagyon sok önismeret is, önfegyelem is. És hát, hogyha valakinek ezzel nehézsége van, én azt gondolom, hogy akár segítséget kérni, szakmai segítséget kérni, sem szégyen. Tudom, hogy vannak önsegítő csoportok például a social media felületein, akár ott is, a társközösség is nagyon sokat tud segíteni, de szakembereket is meg lehet kérdezni, és szakember véleményét is azt gondolom helyenként igénybe lehet venni. Tehát igen, tudatosság, egy jó szándékú, elkötelezett, kitartó, következetes hozzáállás, egy önismeret saját magával és a szűk környezetével szemben támasztott igényes hozzáállás, azt gondolom, hogy ezek mind segíthetnek.
Ság Beátát, a Mozaik című könyv szerzőjét hallották. A Családi Hét mostani és korábbi adásait is megtalálják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.